Krisztus szeretetével köszöntelek titeket, áldja meg az Úr benneteket. Isten kegyelméből ma is volt vágy a szívünkbe, erő és lehetőség is, hogy eljünk az Úr házába és a gyülekezet közösségében ünnepeljük a mi Úrunkat, Jézus Krisztust, a megváltót. Amen. Nagy ajándék ez, ami számunkra. Lapozzatok, kérlek, a Bibliáitokban a római levél második fejezetéhez, és folytatni fogjuk a római levél tanulmányozását ezen a mai vasárnapon. A római levél második fejezet 17. versétől a 24-es versi terjedő szakaszt fogjuk most megnézni. Ez pedig a zsidó keresztjén előjogokhoz való hozzáállás és azokhoz való helyes viszonyulás köreit fogjuk megnézni a mai találkozáson, és még marad belőle a következő alkalommal is, amikor is a körülmetélkedés és bemerítés előjogát és ahhoz való helyes viszonyulást fogunk majd tanulmányozni. Tehát így hangzik az Isten igéje, római levél második fejezet 17. versétől a 24. verssel együtt. Ha pedig te zsidónak nevezed magadat, aki a törvényre hagyatkozol, és Istennel dicsekszel, és ismered az ő akaratát, és el tudod dönteni, mi a helyes, hiszen megtanultad a törvényből, és meg vagy győződve arról, hogy te a vakok vezetője vagy, a sötétben járók világossága, az oktalanok nevelője, a kiskorúak tanítója, mert tiéd a törvény, és törvényben megtestesült ismeret és igazság, ha tehát más tanítasz, önmagadat nem tanítod. Aki hirdeted, ne lopj, lopsz. Aki azt mondod, ne paráználkodj, paráználkodsz. Aki utálod a báványokat, templomrabló vagy. Aki a törvénnyel dicsekszel, törvényszegéseddel meggyalázod Istent. Bizony, miattatok gyalázzák Isten nevét a népek között, amint megvan írva. Amen. Eddig Isten igéje. A korábbi szakaszban, főként a pogányok, nem zsidók Istenhez való viszonyáról értekezik az apostol. Itt ebben a szakaszban szintén mint egy megszemélyesíti a zsidóságot, mint egy zsidó ember, egy zsidó személyhez szól, te zsidó létedre szólítja meg a gyülekezet közösségében azokat, akik zsidó háttérből tértek meg és lettek a gyülekezet tagjai. Ismerjük az első századi feszültségeket, amely jellemezte a keresztény gyülekezetet, az egyházat. Komoly küzdelmet jelentett a zsidó háttérből megtérőknek, megszabadul a törvény igája alól. Egyszerűen annyira rajta volt a lelkiismeretükön a neveltetésükből fakadó gondolkodásmód, hogy nem tudtak egyszerűen felszabadulni arra nézve, hogy kegyelemből is pont. De egyszerűen nem tudták befogadni és elfogadni, hogy nem kell tenni semmit azért, hogy az Isten kegyelme az övék legyen, mert Isten mindent megtett értük, és az nincs mit hozzátenni. Ezért ügyködtek, bütyköltek folyamatosan a saját lelkiismereti válságok miatt, hogy az egyházra ráerőltessék a törvény megtartását is, hogy ezzel valami ilyen hamis biztonságot tákoljanak az evangélium mellé még maguknak. Ez lelkiismereti kérdés volt, és neveltetésből fakadó reflexió volt. Ezért az apostoloknak nem kis küzdelmet jelentett, főként Pál apostolnak, ugye, aki a pogányok apostola volt, és nagyon sok nem zsidó hátterű keresztjén megtérésében volt Isten eszköze, gyülekezetek születtek rajta keresztül, amelyek folyamatosan konfliktust éltek meg, még olyan tanítók által is, akik zsidó háttérből érkezve keresztjének vallották magukat, de mentek és misszionálták ezeket a zsidókat, hogy tartsák meg a törvényt, metélkedjenek körül, azaz váljanak zsidóvá, akkor lesznek igazán jó keresztények. Ebbe a vitába egy alkalommal még Péter apostol is belekeveredik, és keresve a zsidók tetszését, elkülönülve étkezik a pogány háttérből keresztény élet testvériségtől. Mondja az írás, hogy Barnabás is belekeveredett ebbe a képmutatásba. Pál apostol pedig azt mondja, hogy te zsidó létedre istentelenül cselekszel, és te akarod tanítani a többieket, hogy Istennek tetsző életet éljenek. Térje meg! Ugyanis tudta Pál apostol, hogy az evangélium számára nagyon veszélyes az, ha összekeverik valamivel. Mert a törvény által senki nem válik megfelelővé az Isten előtt. És erre ugye majd sok csodálatos ige lesz a római levélben, amiket meg fogunk nézni, és ki fogja mondani a Szentlélek előttünk. Ez a gondolkodásmód gyakorlatilag egy-egy ilyen hozzáállásban fogalmazódott meg bennem, ugye ki is írtam, én azért nem vagyok olyan, mint. Na most ez a publikus része, emögött azonban egy kicsit másképpen való megfogalmazása történik néha az emberben. Én azért külön vagyok, mint. Hát kimondom azt, hogy nem vagyok olyan, mint, de ez végül is mégiscsak inkább azt jelenti, hogy én azért külön vagyok. Csak ezt már ugye nem feltétlen hangzik el. Az önhítséggel kapcsolatosan az ige első szakaszának, az első 17-18-19-20-as versek felbontásával kapcsolatosan 8 témát javasol John Stott, és én magam is elfogadtam az ő felosztását, és az ige tanulmányozásomban követtem ezt a 8 elemet, ami jellemezte ezt a fajta kísértést, vallásos hozzáállás, beli kihívást az életünkbe. Na most ugye fogunk foglalkozni a zsidósággal, de hadd mondjam nektek, hogy keresztény közösségek nagyon hamar válnak hasonlóvá ahhoz, amit Pál apostol itt a zsidókkal kapcsolatosan hoz jellemzőként fel. Nagyon hamar válik egy közösség is vallásos szokások rabjává, és elkezdi bizonyos vallásos szokásokkal azonosítani az Isten imádatát. Például, Istent imádni csak szomorú arccal lehet és ülve. Istenhez imádkozni csak térdelve lehet és felemelt kézzel. Igazán az a boldog az Úr előtt, aki ugrál, táncol és cigánykereket hány. Csak az méltó az Úr, az a tapsolsz. Ezek mind-mind ilyen vallásos törvények, szabályok, amik puszta külsőségek. Igazán közvetlenül semmi közük nincs az Isten imádatához, mert Istent imádni szívből lehet, másképp nem. És aztán, hogy éppen a te szívedben most mi van, az ki tudja egyedül? Az élő Isten, senki más. Ezért nekünk soha nem egymásnak kell megfelelni, és nem is egy vallási rendszernek kell megfelelni, hanem egyedül a szívünket vizsgáló Istennek. Természetesen vannak élethelyzetek, amikor egy közösségben alkalmazkodunk egymáshoz. Odafigyelünk egymásra. Tapintatosak vagyunk egymással kapcsolatosan, igaz? Ez a keresztény szeretet, ez nem képmutatás, hanem azt jelenti, hogy figyelek a másikra. Finom vagyok, érzékeny vagyok a másikra. Nem akarom őt megbotránkoztatni, megütköztetni. Ez nem esik nehezemre, az én szabadságomnál fogva a viselkedésemet úgy alakítani, hogy építő leesek a számukra. Valószínűleg, ha én elmennék egy konzervatív gyülekezetbe, akkor megállnék a szószéknél, ugye fix mikrofon van, és elmondám az üzenetet. Mert nekem sokkal fontosabb, hogy amit Isten rám bízott, el is jusson a hallgatókhoz, mint az, hogy én valamilyen általam szabadnak vélt attrakciót hajtsak végre. És azt mondom, na most megmutatom. Ez azt gondolom, hogy a krisztusi szeretetben a lelki finomság megjelenése kell, hogy legyen az életünkben a másik ember felé, mert építeni szeretnénk, nem rombolni. Igaz? A másikat nyilván. Persze ezzel együtt a biztosítékot még ez is kiverheti, na de hát ez is a program része. No, tehát vegyük végig ezt a 8 gondolatot, és gondolkodjunk együtt Pál apostollal. A vallásos ember ugye önhítségével foglalkozik itt Pál, és feltétlenül szól zsidóknak, de mivel egy olyan gyülekezetnek írta, amelyben többségben voltak pogányok, ugyanúgy szól a pogány hátterű keresztényeknek is. Na nézzük, azt mondja az írás, te zsidónak nevezed magad. Ugye mit is jelent ez? Hát a zsidók egy kiváltságos nép, azt ugye tudjuk a Bibliából. Ezt ők tudják is magukról. Különösen a vallásos zsidók teljesen tisztában vannak azzal, hogy ők az Isten választott népe. Az összes nép közül egyedül ők. És erre ugye megvannak az Ószövetség kijelentései. Ezért azt mondja, hogy te zsidónak nevezed magad, tehát úgy gondolkozol, hogy te kiváltságos vagy. Te különlegesebb vagy, mint a másik. A más népből való. Szemben más népekkel téged kiválasztott az Isten. És már is közel kerülhetünk ugye ennek a keresztény változatához. A keresztény ember Isten gyermekének vallja magát. Vágja János 1.12-t. Azt még úgy hangzik, aki hisz ő benne, ugye? Bocsánat, nem. Akik pedig befogadták, azokat felhatalmazta arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek mindazokat, akik hisznek az ő nevében. Ugye ez az egyik első igevers, amit minden újjászületett kereszténynek megtanítunk. Itt ebben a gyülekezetben az tuti, de higgyétek el, a világ számos pontján a keresztény közösségekben az első hitet megalapozó igazság, ami van. Tehát, bocsánat, hogy én csak választott néptagja vagyok, mondja a keresztény, én magának az Istennek vagyok a gyermeke. Nekem nem egy örökkévaló Isten az én Istenem, hanem nekem az Isten az én apukám, atyám, az ő fia által, Jézus által, én az Istennel személyes kapcsolatban vagyok. Nem kell papság, meg áldozat. Hát én sokkal különlegesebb vagyok, mint a zsidók. És gondoljatok bele, hát szabad gyülekezetben így is gondolták. És akkor feszültek egymásnak, hogy te úgy. Na most, amikor a keresztény ember belekerül ebbe a gondolkodásportba, mármint másokkal szemben, hogy én nem vagyok olyan, mint ő, vagy én külön vagyok, mint ő, akkor ez eltávolítja a szívét az emberektől. És még el is hiszi, hogy azért, mert Jézus Krisztus megváltotta a bűneiből, Isten gyermekévé fogadta, ez őt bárkinél különbé teszi. És ezt elhiszi, akkor egy távolság jelenik meg más emberekkel kapcsolatosan, nem pedig a közelség, holott, még ha jó értelmet, büszkeség töltheti is el a szívünket, Isten bennünket, így szeret és így tekint ránk, és ez jó, akkor sem jelent semmilyen előjogot, semmire. Mert az Isten kegyelme az életünkben. És azt mondja majd később, hogy Istennek pedig van hatalma arra, hogy ezekből a székekből is, ugye a köveket mondtam, tudom, tisztáljak vele, támasszon fiakat magának. És én is egy ilyen kő vagyok. Egy ilyen szék. Hát én azt mondom, hogy én velem senki nem számolt Isten keresztény közösségében, meg is mondták egyébként, hogy pont én térek meg. Na hát azt aztán végképp meggondolták, hogy a DJ, a TS elnök fia, hát az lehetetlen. Hát nem is hitték el, amikor megtértem a helyi gyülekezetben, nem hitték el, hogy megtértem. Hát Istennek van humorérzéke, hogy fog egy széket, és holnap ülni itt fog itt valaki. Vagy ott, az üres széken. Ülni fog valaki. Miért? Mert Isten úgy dönt, hogy megmenti. Mert ő tud fiakat támasztani a kövekből is. Halleluja! Aztán folytatja, hogy a törvényre hagyatkozol. Ugye azért hát a zsidó nép a törvény letéteményese. Gondoljatok bele, hogy a Bibliát olvassátok a Mózes második könyvében, Hát 10 nem kis kaliberű csoda előzi meg azt, hogy Isten erős kézzel maga hozza ki a zsidó népet az egyiptomi rabszolgaságból, nyögnek, szenvednek, imádkoznak, és Isten hozza, persze Mózes vezetésével történik ez, de maga Isten szabadítja őket természetfeletti módon. Aztán gondoljatok bele, ez a rabszolga nép, ott jönnek, mennek, átmennek a vörös tengeren, ezt is olvassuk a Bibliában, csodálatos módon falként áll a víz, tehát nem sekélyes dolog volt, hanem falként állt a víz, és szárazlában mentek el. Hát nem sekélyvízen átpancsikoltak, hanem ott szárazon mentek át, és olyan víz volt, hogy amikor belementek a katonák, a sereg, az egyiptomi sereg, akkor beborította őket, és mind ott pusztult. Tehát ez egy természetfeletti dolog volt, csoda volt. Szóval gondoljatok be, hogy oda mennek a Sinai Hóreb hegyhez, és az, a hegy elkezd ugrálni szinte, mikor leszáll rá az Isten. És látják a fényt, hallják a trombiták, a harsonák hangját, amiből később a sófár lett, erre emlékezteti a zsidókat, mindig a törvény adásra, a sófárnak hangja, az örökkévaló Istennek a megjelenése, az örökkévalóság hangja, a sófárnak a hangja, hogy meg kell fújni, ugye a nagy ünnepen, a Jom Kipur előtt, a Rosh Hasana az év kezdet ünnepén. És azt mondja az ige, hogy úgy kapták a törvényt a zsidó nép. Ilyen természetfeletti csodák előzték meg őket. Ezért mondja, hogy a törvényre hagyatkozol, mert te vagy a törvény letöltemény. Úgy gondolod, hogy a tiéd, kiváltságos vagy, különleges vagy, hogy minden nép a zsidókon keresztül ismerhette meg az Istennek a törvényét, a 10 igét. Így van? Hát ez így van. Ők kapták. Ők hordozták, ők hirdették, sajtuk keresztül ismerte meg a többi nép és nemzet. Hát ez nem kis büszkeséggel tölthette el a zsidó embert más népekkel szemben. És mai napig is így van egyébként. És nagyon megdöbbent engem, amikor messiás hívő zsidókban is megjelenik ez a fajta felsőbbrendűség érzet. Hogy ők külön kis csoportokat alkotnak, mint hogyha ők különbek lennének, mint ezek a gólyfélék, vagy ez a elfajzott pogányból lett keresztények. Ez egy téves gondolkodásmód. Na, hát nézzük a keresztény oldalát. A keresztény ember Krisztus nyerte meg, nem a törvényt, bocsánat, hanem ahogy János apostolval az ige testélet közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az atya egyszülöttjének dicsőségét telve kegyelemmel, és igazsággal másokkal szemben a keresztény ember magát Krisztus nyerte meg. Nem egy kőtáblát, halott betűkkel, hanem egy dicsőségesebbet, az örökkévalót. Krisztus nyerte meg, aki betöltötte, életet adott az igének. Hát hol vannak a zsidók hozzánk? Mondhatja a keresztény. Hát mi vagyunk a legkülönlegesebbek a világon. Aztán folytatja, Istennel dicsekszel. Olyan jól tudjuk, ha Bibliát olvassuk, hogy a zsidó nép különleges volt abból a szempontból is, hogy a körülötte lévő, báványimádó, több Isten hívő nemzetek, népek között ő az egy igaz Istent tisztelte és imádta. Az örökkévalót imádta és hirdette. Azt mondja, hogy Istennel dicsekszel. Dicsekszel azzal, hogy te ismered az Istent, hogy a te Istened, minden Isten fölött való Úr. Az első, a leghatalmasabb, nincs hozzáfogható. Ő a teremtő Isten. És ugye a Ószövetségben, különböző epizódokban meg is jelenik ez a fajta diadala az egyik az örök Istennek. Csak tekintsük Dániel próféta könyvében a történetek, az eseményeket. Ha nem ismered, még olvasd el a prófétai könyvet, és látni fogod ezeket az igazságokat. Tehát az egy Isten ismeretének birtokosa, gondolta a zsidó ember, ezért különb minden más népnél. A keresztény ember vallja és hiszi a személyes közvetlen kapcsolatot az Atya Istennel, ahogy említettük. Krisztus vére által nem kell közben járó már arra, hogy kapcsolódjunk az Isten. Személyesen mehetek be az élő Istenhez. Megváltott vagyok, ezért Istenhez örökkévalóhoz szabad bejárásom van, mondja a keresztény ember, nagyon helyesen egyébként. Viszont azt is mondja az írás, hogy az ismeret felfalkodottá tesz. A szeretet pedig épít. Pál apostol a dicsekvés kifejezést használja itt, amelyből fakadhat, hogy mások fölé helyez az ember magát. Különbnek gondolja más emberhez képest saját magát, mint keresztjén. Kérkedik, dicsekszik, büszke rá, használja keresztjénben vonatkozásában a római levél 5. rész 11-es versében ezt a szót Pál. Sőt, ezen kívül még dicsekszünk is az Istennel, a mi Úrunk Jézus Krisztus által, aki által részesültünk a megbékélés ajándékában. Mi a dicsekedésünk tárgya? Hogy megbékéltetett Krisztusban az Isten bennünket, az önmagával, Jézus Krisztus által bennünket, bűnösöket, hogy nem vagyunk semmiben különbek másnál. A különbség a kegyelem, amelyet megkaptuk. És ez a szabaddá tesz az ember szívét. Az alakoskodástól, a képmutatástól, más emberekhez való helyes viszonyra segíti. Aztán azt is írja itt a következő pontban, hogy ismered az ő akaratát. A zsidó ember úgy véli, hogy ismer Isten igéjét, az abszolút akaratát Istennek, és az ő elhatározását. Úgy is lehet fordítani a görög fordítása a héber szövegnek, így hangzik, hogy vágyát, a kívánságát ismered az Istennek. Szemben más népekkel, akik meg sem sejtik, mi az Isten akarata. Mi, zsidók, tudjuk, ismerjük az írásokat. Keresztény ember pedig a következő megértés hordozza a zsidókkal kapcsolatosan. Nézi a zsidónak ezt a nyilatkozatát ott a római gyülekezetben, a keresztény, és akkor azt mondja, de az ő gondolkodásuk eltompult, mert az Ószövetség felolvasásakor ugyanaz a lepel mind a mai napig feletlenül maradt, mivel az csak Krisztusban tűnik el. Ugyan már, hát ne, ezek a zsidók, hagyjuk már, ők, jó van, csak pöffeszkedjenek. Holott, mikor ezt mondja a keresztény, ugyanúgy pöffeszkedik. Csak a maga igazsága által pöffeszkedik. Aztán meg tudod ítélni, mi a helyes. A zsidó ember meggyőződése, hogy pontosan meg tudja ítélni, mi a helyes és mi a helytelen. Hiszen nála van a törvény ismerete. Plusz még hozzá kapcsolódó szabályok is. Hogy ez egészen biztos legyen. A keresztényekkel kapcsolatban is szintén használja Pál a Filippi levélben ezt a megítélni kifejezést, vagy megvizsgálni, azt is jelenti, hogy alkalmassá válik az ember bizonyos dolgokat külön választani. Viszont ennek soha nem volt célja az, hogy valaki felsőbbrendűnek gondolja magát, különbnek gondolja magát a másiknál, hanem arra próbálja segíteni, hogy Krisztus követő szent életre tudjon eljutni. Filippi 1:9-10-ben éppen ezért így ír az írás erről. És imádkozom, mondja Pál azért, hogy a szeretet egyre inkább gazdagodjék bennetek ismerettel és igazi megértéssel. Hogy megítélhessétek, mi a helyes, hogy tiszták és kifogástalanok legyetek a Krisztus napjára. Aztán olvasuk következő pontban, mert megtanultad a törvényből. A zsidó ember ugye jártas a törvény ismeretében. Ahogy mondtam, a hagyományokban részletesen a szabályokat ismeri. Úgy véli, megtanulta a törvényt. És tisztán lát ahhoz, hogy másokat meg tudjon ítélni ezáltal. Ennek az ismeretnek felhasználásával egy vallásos kultúrát alakított ki. És a vallásos kultúra létrehozta azt, hogy mindenki, aki nem része a vallásos kultúrának, idegen. És külön felzárkóztató tanfolyam kell, hogy minden szabályt megismerjen, hogy otthon érezze magát. Nagyon nagy baj, hogy egy keresztény közösség ilyen szubkultúrát épít, azaz valamit berak az emberek és Isten közé. Tehát valami akadályt helyez el, hogy Krisztussal ne közvetlenül kapcsolódjanak az emberek. Tehát nálunk nem azért a felfelé csoport, mint egy különleges tanfolyam ahhoz, hogy alkalmassá váljál arra, hogy tagja legyen egy gyülekezetnek. Szó nincs erről, hanem azt a Krisztust, akit te megismertél. Mélyebben megismert. Ebben akarunk segíteni. A Krisztus megismerése És ez nem kell feltétlenül tanfolyamokat elvégezni, oda szíved kell csak, hogy legyen nyitott. Hogy amikor hallasz őről, hallod a szavát, találkozz vele teljesen szabadon. Az üdvösség is a Krisztustól van. Nem egy gyüleket adja az üdvösséget. Nem szertartások adják az üdvösséget. A szertartások csak jelzik azt, ami végbe ment az ember szívében. Így van? Az utat lerövidítette az Isten. Eljött a mennyből. Zsidók pedig nehézzé tették az utat. Beraktak különböző szabályokat még a törvény mellé. És hogyha olyan akarsz lenni, te részt akarsz venni egy ilyen szertartásra, egy csomó minden meg kell tanuljál. Hogy felállni, leülni, ezt csinálni, azt csinálni, ezt mormolni, azt mormolni, ezt így. Nagyon nagy baj, amikor egy gyülekezeti szertartás az olyan, hogy az emberek azt mondják, hogy mit kell most csinálni, valami, mit kell most mondani, vagy válaszolni, vagy... És akkor látszik ki a benfentes, mert ő tudja a szöveget, és ki az outsider, a külsős, akiből még valamikor lehet valami, ha esélye lesz, hogy hasonlítani fog egy kicsit hozzánk. És ha hozzánk fog hasonlítani, akkor azt mondjuk, hogy hát a közülünk való, úgy a szélén. És majd 3, 4, 5, 6, 8 generáció múlva már tőzsgyökeres. Igazi baptista. De mondhatnám a többi felekezetet, gyalóságát, nyomorúságát is ezzel kapcsolatosan. Tehát a távolságot építette ki, és ez a kiépített távolság annak ismerőit, benne azt az érzetet keltette, hogy különbek, mint a többi. A keresztény ember már nem csak az Ószövetséget olvassa, hanem már ismeri az Új Szövetséget is. És azt mondja, az Ószövetséget nem is lehet megérteni az Új Szövetség nélkül. Igaza van. De nem, hogy kevesebb ismeretünk van, hát nekünk van igazán Isten ismeretünk. A többi mind jelenthet. Hát, drágáim, Jézus mégiscsak zsidó volt. Úgy hívták, hogy a názareti Jeshua. Úgy eredetileg. Jeshua názareti, ugye így. Tehát a názareti Jézus, aki hát mégiscsak testi származás szerint zsidó volt. Mert az üdvösség a zsidók közül származik. Így aztán nincs mire büszkélkednünk, mert hogyha elvetnénk az Ószövetség és az Őszövetség népét, el kéne vetnünk Krisztust is, aki közülük származik. Ezért Krisztusban köti össze a két népet az Isten, és Pál apostol azért tanít erről, hogy rámutasson az egység egyedüli lehetséges módjára, a Krisztusban való egységre. És azt mondja a keresztény, én szabad vagyok. Engem már nem köt a törvény. És hát drágáim, néha hajamat tépem, amit keresztények a szabadság címszava alatt csinálnak. Én mondom, hogy én, mikor DJ voltam, se csináltam azt. Pedig én nem is ismertem az Urat. Még biztos erkölcsi normák akkor is működtek valahol bennem az Istentől kapott lelkésre szent, jól nem akarom kifényezni magam még, mielőtt szobrot állítanátok, szó nincs erről, csak hogy egyszerűen fogom a fejét, és azt mondom, hogy keresztények a keresztény szabadságra hivatkozva nagyobb bulit csinálnak, mint amit én csináltam annak idején, jó, matuzsálom, hogy tudom, de... És azt mondom, hogy bizonyos határokat nem léptem át. És a felfogalkodottságnak olyan mértéke tud lenni a szabadságra hivatkozva a keresztényekben, hogy elmegy az eszük. És gyakorlatilag Krisztusra nézve éli ki a testi hajlamaikat és a vágyaikat. És már semmi különbség nincs a között, hogy ki a keresztény és ki a világi. Tehát ugye a felfogalkodottságnak van egy ilyen módja is, egyik a törvénykezésbe megy, a szabályban megy, a másik meg, mi szabadok vagyunk. Azt mondja Jakab által a Szentlélek, Jakab 1.25-ben, de aki a szabadság tökéletes törvényébe tekint bele. Tudtad, hogy fekete neked, nem tudom milyen színű, nekem fekete, meg fehér, mert feketén fehéren. Ez az Isten szava, a szabadság tökéletes kinyilatkoztatása. Ehhez a szabadságodnak a kulcsa. És ha jól olvasod a Bibliát, akkor ebben megtalálod a szabadság kulcsát. A valódi szabadság kulcsát. Szabadnak lenni a bűntől, és szabadnak lenni az Istennek engedelmeskedni. És ennek tetsző életet élni. Szabadnak lenni a kényszerektől, a köteléktől, az ördög rabságából. A szabadság tökéletes törvénye, a Szentírás. Szóval aki beletekint ebbe, és megmarad mellette, azt mondja az írás, úgyhogy nem feledékeny hallgatója, hanem tevékeny megvalósítója, azt boldoggá teszi ennek a cselekvése. Szóval a következő gondolat, a hetedik. És meg vagyok győződve arról is, hogy te vakok vezetője vagy, meg a sötétben járók világossága, és így folytatja, az oktalanok nevelője, és a kiskorúak tanítója. Ugye a zsidó ember az küldetésének tekintette, és az is volt, küldetése is volt arra, hogy hirdesse az egyik az örök Istent, de egy zsidó ember gondolkodásában az van, hogy a pogányoknak mégiscsak meg kell ismerni a mi igazságunkat. És ha jól megismerik a mi igazságunkat, és betérnek hozzánk, akkor lesznek igazán másodosztályú zsidók. Első osztályig nem lehetnek, mert mindig csak prozeliták lesznek, tehát valamilyen második kategóriás. És hadd mondjam nektek, én keresztényeket ugyanígy találkoztam ezzel a gondolkodással, hogy a kívülről megtérteket ez a szellemiség, a vallásos szellemiség ugyanígy másodosztályúnak tekinti. Soha ne legyen így közöttünk. Soha. Nem az a kérdés, hány év vagy keresztény, hanem hogy mennyire szereted az Urat. Ez számít egyedül. Nem a rang, nem a pozíció, hogy előlősz, hátulősz, mit csinálsz, ki vagy, milyen címed van. Nem számít. Szereted-e az Urat vagy sem? Ez számít. És ez elég. Nem is kell több. És te Isten népéhez tartozol. És hát ugye erre vannak proféciák, amik alapján a zsidó emberek végezték a missziót, és bizonyára a vallásos zsidó az így gondolkodik ma is. Ézsaiás 42:6 az egyik ilyen prófétai ige. Én az Úr elhívtalak az igazságért, én fogom a kezedet, megőrizlek, és benned ajándékozom meg szövetségemmel népemet, figyelj, és világosságommal a nemzeteket. 7. vers, nyisd meg a vakok szemeit, hozd ki a börtönből a foglyokat, a fogházból a sötétben ülőket. És a 49. rész, 6. vers, Ézsaiás próféta könyvében, és mondta, kevésnek tartom a Jákob törzseinek helyreállításában, és a megmentett Izrael visszatérítésében légy az én szolgám. A pogányok világosságává teszlek, hogy eljusson szabadításom a föld határáig. És ez a zsidó missziónak alapja. Na de hát, ki az, aki betöltötte ezeket az igéket? A názáreti Jézus. A názáreti Jézus töltötte be ezeket az igéket. A Mesiás, ami megváltunk. És a hívő embernek tudnia kell, hogy én Isten munkatársa vagyok, de a sötétben ülőknek nem én vagyok a világossága. Én csak egy világosságot tudok sugározni feléjük, amit én is kaptam. És meg tudom mutatni, hogy honnan kell inni. Melyik a forrás, ahol az életvize van. És el kell dönteni mindenkinek, hogy iszik-e belőle. Hogy oda megy-e a forráshoz. És elfogadja a megváltást. Én nem tudok megváltani senkit. Nem tudok keresztjénné tenni senkit. És te sem tudsz. Csak meg tudod mutatni, hogy hol történhet ez meg vele. Ez pedig a Golgotai kereszt. Krisztus. Nem az ismeret száraz átadásáról beszél a Biblia. Az nem hoz senkiben változást, hanem a Krisztusba vetett hit, és az ebből fakadó tanúbizonyság ébreszt, vagy találkozik a Krisztusba vetett hittel, és így ezen az úton születik új élet a szívben. Pál apostol korábban ezt mondta itt a római levélben, mert nem szégyellem az evangéliumot, hiszen Isten ereje az minden hívőnek üdvösségére, elsőnek zsidónak, de minden egyébnek, görögnek is. Mert Isten a maga igazságát nyilakoztatja ki benne, méghozzá hitből, hitbe, ahogyan megvan írva, az igaz ember pedig hitből fog élni. Tehát nem puszta ismeret, hanem lelkület továbbadása mások felé. Nem észosztás, nem felsőbbrendűségű fakadó tudálékosság a tanúbizonyságtétel. Ez nagyon fontos. Soha nem tehetünk úgy bizonyságot, hogy azt érezzék a másik, hogy ki akarod oktatni, mint ha te jobban tudnád. Ettől még a legjobb szándék már is érezheti így, tehát vigyázz, mert simán megkapod. De a legfontosabb az, hogy mi van a szívünkben. Hogyan gondolkodunk arról, amit tudunk. Ugye benne van a bizonyságtevésben, a Krisztusról való beszédben, a hitünknek a megosztásában mindig az, hogy kegyelmet kaptam. És az Isten kegyelmének a működő jelenléte az nem egy múltbeli emlék számomra, hanem napi tapasztalat. De nem arról beszélek, hogy valamikor megtapasztaltam Isten kegyelmét, mert én is bűnös voltam. Hanem azt mondom, hogy minden nap rászorulok Isten kegyelmére, és naponkénti tapasztalatom az Istennek kegyelme és szeretete. Tehát teljesen meg tudlak érteni. Mert amit most hirdetek neked, hogy szükséged van rá, és megnyerheted, abban élek minden nap. És a bűnbocsánat gyakorlati megélése útján működik az életemben az Isten kegyelme, amelyet nélkülözhetetlenek tartok. Nem tudnék létezni egy napot sem. Azért vannak úgy, hogy jobban érezzük magunkat, nem? De vannak napjaink, amikor azt mondjuk, ez egy jó nap volt. Olyan jó hívő voltam. Nem? Ez szokott ilyen lenni. Ez jó sikerült nap volt. Jó, igazi, jó. Megálltam meg, stb. Mindaddig, amíg egy kicsit mélyebbre megy a Szentlélek. Csak úgy megmutat egy-egy indulatot, egy-egy hozzáállás, vagy olyan dolgot az életemből, nem is gondoltam, hogy ezzel foglalkozni kéne. Hozzáállásbeli dolgokat. Tudod, olyan kicsit olyan finom hangolást. Csak azt mondom, Uram, Isten, létezik, hogy én ilyen is tudok lenni? Hogy valóság, hogy én ilyen vagyok? És az önzetlenség, az önzőség, az tiszta szeretet, hogy valamiért azért mégiscsak úgy viselkedtem, és akkor mégiscsak úgy megveregettem a vállamat, hogy jaj, de jó fej vagy, Sanyi. Hát igen, tényleg jó hívő vagy. Na, hát azért mégiscsak, mikor a mennyországban sorfalat fognak állni. Na, hát azért, te oda mégy, hát mindenki másra várnak, de te rád aztán nagyon. Jó, nyilván, ez csak karikírozom magamat, de szóval, hogy még mielőtt kifényeznénk magunkat, és azt gondolnánk, hogy nincs szükség Isten kegyelmére, vagy kevésbé van szükség Isten kegyelmére, mint amikor nagyon bűnösnek éreztük magunkat. Ez azt gondolom, hogy vissza kettő padlógáz, és tart a kereszthez. És akkor ebből a lelkületből ugye egy együttérzés fakad. Mivel napi tapasztalatom az Isten kegyelmére, nek a működő jelenléte az életemben. János az efézusi gyülekezetnek tolmácsolja az Úr Jézus szavait a Jelenések könyvében így. Emlékezz tehát, honnan estél ki. Térd meg, és tedd az előbbiekhez hasonló cselekedeteidet, különben elmegyek hozzád, és kimozdítom, megszűnik a gyülekezet gyertyatartódat a helyéből, ha meg nem térsz. Ugyanis egy gyülekezetnek van születése, és van halála is. Tudtad? A gyülekezetek nem csak születnek, hanem meg is halnak. Ezért halnak meg. Amikor eltávolodnak az Isten kegyelmétől, és már nem lüktet elvenen a szellemében, a szívben az embereknek, hogy Krisztus kegyelme éltet. Vágyom, Uram, a te kegyelmedre. Szomjazom, szükségem van rá. Olyan ez nekem, mint a levegővétel. És azt mondja az Efészi gyülekezetnek, hogyha nem térsz vissza ehhez a forráshoz, megszűnik a gyülekezet. A mi gyülekezetünk addig fog élni és növekedni, és embereket elérni, amíg ez a lelkület lesz benne. Benned, benned, bennem, és sorolhatnám. De mégiscsak ez a szabadság az egyetlen útja. Mert nem kell benne alkoskodni. Nem kell képet mutatni. Aztán a nyolcadik utolsó gondolat. Mivel tiéd a törvényben az ismeret és az igazság teljessége, mondja az apostol által a Szentlélek. Teszitek a fentieket, amiket elmondtuk, zsidók és keresztények, azzal a téves meggyőződéssel, hogy már egészen ismeritek a törvényt és az igazságot. Ugyanakkor nekem mindig jó olvasni Pálnak a szavait ezzel kapcsolatban, és úgy meg is állok, le is csendesedek, alázatra is indítja a szívem, mert amikor Pál apostol, hát most ugye ő egy egyetemet végzett zsidó rabbi volt. Ugye Pál apostol a harmadik égig, tehát egy szellemi dimenzióba, a paradicsomba ragadtatott el. És ott elbeszélgetett magával az Úr Jézussal. Az Úr Jézus maga szépen elmagyarázta neki az evangéliumot. Elmagyarázta neki sok dolgot a jövendőre, az eljövendő világra vonatkozólag is. Azt mondja, hogy van a dolgok, amiket nem is tud megfogalmazni. Tehát azt mondja, nem lehet szavakba önteni, tehát nem tudja elmondani, kibeszélhetetlennek mondja azt. Tehát nincsenek szavak rá. Azt mondja, azt ő látta, érzékelte, megmutatta neki az Isten, de nem tudja, hát a földi szavakkal ezt nem lehet visszaadni. És akkor ez az ember, aki prédikál és nagyon mélységében ismeri a törvényt, az igazságot, az evangéliumot, jár ebben a kegyelemben, akkor azt mondja az ember, hogy 1 Korintus 13-12-től, mert most tükör által homályosan látunk. Tükör által homályosan látunk. Le van írva, de értjük. Ne gondold, hogy kimerítettük a Szentírás tanítását. Én most is van olyan dolog, amit elolvastam, és azt mondom, hogy fú, ez nagyon durva. Tehát ezért olyan kijelentések vannak benne, amik feltárják a világot az alapjáig. És az eljövendő dolgokra nézve is adnak betekintést. Most nem fog erről beszélni, mert én magam is azt mondom, hogy ez egy kicsit azért necces. Csak egy megsejtés, hogy hogyan találkozik a szellemi dimenzió a látható világgal. Vannak átjárási pontok, találkozási pontok. És a Biblia több dolgokban enged betekintést adni kijelentésekben, kinyilatkoztatásokban a Szentírásból. Tehát azt mondom, hogy nem lehet azt mondani, hogy én kipipáltam mindent. És Pál eljut erre az igazságra, annak ellenére, hogy hozzánk képest a kinyilatkoztatásnak oly mértéke volt az életében, hogy kontrollat volt tartva fizikai gyengeség által. Hogy fel ne fuvalkodjon. Az ismeret nagyságától, a kinyilatkoztás mélységétől, nagyságától, amit kapott az Úrtól. Ezért mondja, homályosan látom, mondja Pál, akkor pedig színről színre, most töredékes az ismeretem, mondja ő, akkor pedig úgy fogok ismerni, ahogyan engem is megismert az Isten. Most azért megmarad a hit, a remény, a szeretet, e három. Ezek közül pedig legnagyobb a szeretet, mondja Pál. Visszatér az origóhoz ebben. Egy-két gondolatot majd szólok még erről. Tehát nem jó, ha az ismeretünktől ok nélkül felfúvalkodunk. Megegyeztünk ebben? Nagyon fontos dolog, hogy legyen bennünk alázat. És ismerjük fel, ha széthúzás, pártoskodás, irítség, visszálkodás van bennünk, még nem ismertük meg Krisztust úgy, ahogyan ismernünk kellene. Nem, hogy lehetne, hanem, hogy kéne ismerni a Krisztust. Ezért buzgolkodjunk minél jobban megismerni őt, és ő készséges, ad bölcsességet, ad belátást, és ad tanítást nekünk. A utolsó körre fordulva a mai tanításban, a hitelesség deficitje, vagy a hitelesség ereje témára térjünk rá. Azt mondja, 21-től 24-es versiterdő szakaszban, és majd néhány igét a legvégén ki fog még vetíteni. Ha tehát más tanítod, tanítasz magadat, nem tanítod? Mondja az apostol. Csak odáig tudunk vezetni másokat, ameddig mi magunk eljutottunk. Világos és tiszta előttünk, hogy a példaadás erősebb hatással van azokra, akiket tanítunk, mint a beszédünk. Azt mondhatnám, hogy a példaadás testet ad az ismeretnek. A gyerekeink ismételnek bennünket. Tehát visszaköszön rajtuk keresztül sokszor a jó beszéd, az áldott beszéd, a helyes gondolkodásmód, és visszaköszön a bolondság. Elkezdik mondani. Így van? Tehát a példaadás, az testet ölt az ismeret. Abban testet ölt az ismeret. Ezért mondja Pál, vizsgálj meg azért az ember önmagát, ugye minden úrvacsora előtt fölolvassuk ezt, vagy elmondjuk más szavakkal, és úgy egyék abból a kenyérből, és igyék abból a pohárból. Szóval azt mondja Pál, aki hirdeted, hogy ne lopj, lopsz. Ugye ennek sokféle módja van. Időt lehet lopni, adót lehet csalni. Sokféle rafinált módja van, hogy a keresztények megpróbálják kijátszani az igét. Egyébként, és megnyugtatják hamis módon a lelkiismeretüket. Vagy zsirók. Vagy ugye a 10 parancsolat. Aki azt mondott, hogy ne paráználkodj, hogy paráználkodsz, aki utálod a báványokat, templomrabló vagy? És elég egyértelmű, de olvasom egy kommentárban azt mondja, hogy a zsidó ember, egy vallásos zsidó ember, az utálta a báványokat. Tehát ez elképzelhetetlen volt, hogy egy bávány templomba betegye a lábát. De azért, amikor egy népet leigáztak, és a bávány templom ott volt a sok anyagi áldás, úgy kirabolták, mint a húzat. És az anyagi javakat, amit ebből lehetett szerezni, üzletelni vele, az már jó volt. Az már annyira nem volt utálatos. Mert jó üzlet volt. És a keresztényeknél is előjött ez, az a világ nagyon gonosz. De amikor kicsit csibészséggel, kicsit zsiválysággal hasznot lehet húzni belőle, hát már nem is annyira gonosz. Ugye erről beszél a lelki hozzáállásról Pál apostol. Aki a törvénnyel dicsekszel, a törvény megszegésével gyalázol Istent. Bizony, miattatok káromolják az Isten nevét a pogányok között, úgy, amint megvan írva. A legtöbb kárt az evangéliumnak maguk a keresztények okozzák. A hitetlen keresztények. Így van? Miképpen az evangélium terjedéséhez leginkább a hiteles keresztény életek járulnak leginkább hozzá. És három igét hoztam zárásképpen. Ez egyik kedves igém, sok ilyen van, tudjátok, nekem sok kedves igém van, mindig, majdnem minden igére mondom, hogy kedves igém, tehát ne írjátok ifjasainak kedves igém, mert ez így sok lesz. Nagyon bátorító ige számomra, Dániel proféta könyvében, ez az okosok, azaz okosan, körültekintően, meggondoltan, megfontoltan cselekvő. Ez jelenti okosnak lenni, Biblia értelemben. Okosan, körültekintően, meggondoltan, megfontoltan cselekedni. Nem ösztönszerűen, az érzéseink alapján, hanem tényleg megvár, amíg Isten szól hozzám. És vezeti az életemet. Nem hozok döntéseket, nem lépek. Addig megfontolt vagyok, okos vagyok. Aztán fénylenni fognak, mint a fénylő égbolt, és akik sokakat igazságra vezettek, mint a csillagok mindörökké. Aztán Lukács evangéliumában így olvassuk, 10. rész 27-es versében, ő pedig így válaszolt. Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből és teljes elmédből, és fele barátodat, mint magadat. Mert végezetül megmarad a hit, remény és szeretet, ezek közül pedig legnagyobb a szeretet. Tehát értékmérője a hozzáállásunknak az emberekhez, hogy van-e bennünk szeretet. Mi fog meghidegülni az utolsó napokban? A szeretet. És az emberek minél többet csalódnak, annál nehezebb lesz nekik szeretni. És a szeretet nélkül pedig nem működik semmi. Az ember szíve kong a hidegségtől, az ürességtől, az egy borzalmas állapot. Akkor mondhatod azt, hogy Jézus szeret, meg blablabla, blablabla. Mindig a pártitkár lánya jut eszembe, amikor bizonyságot tettem neki, régi ismerősen volt. És mondta, Isten szeret téged. Azt mondta, hogy figyelj ide, azt, hogy Isten szerete vagy nem, én ezt nem tudom. Én nem tudok ehhez mit mondani. De hogy te szeretsz, azt érzem. Vagy a drogdíler, macsó, akiről többek hallottatok már tőlem, az őtől személyesen hallottam bizonyságtételében, aki a legelvetemültebb gazember volt, tehát tényleg prostitúció, drogkereskedelem, majd ugye a területi háború miatt a barátjával elfogták őket, a barátjának a szeme láttára verték szét kalapáccsal a fejét, őt összeverték, megmentették a rendőrök, nagyon hálás volt, jöttek a rendőrök, ennyire nem várta őket, mint akkor, és bekerült a kórházba, oda ment egy törékeny ápolónő, és azt mondta neki, én tudom, mi az, ami igazán boldoggá tett téged. Erre azt mondta, Jan Erikssonnak hívták, drog? Azt mondja, nem. Pia? Nem. Nő? Nem. Azt mondja, figyelj, mert nem drog, nem pia, nem nő. Hát akkor mit tehet nekem boldoggá? Azt mondja, Isten megbocsátja minden bűnöd. Úgy, hogy van elhajtotta melegebb éghajlatra a kis törékeny ápolónőt. Igen, nem, csak a macsó, az nem tudott aludni az nap éjszaka. Még másnap se. Alig várta, hogy ez a kis törékeny ápolónő megint ügyeletes legyen. Megjelent az ápolónő, hogy ide figyelj, kitoltál velem? Azt mondja, hát, én, miért? Azt mondta, Isten megbocsátja minden bűnömet. Ezen gondolkodok azóta, mióta te ezt elmondtad. Ezt lehetett, én nagyon bűnös vagyok. Szóval akkor is igaz. És elmondta neki az evangéliumot. Kijött a kórházból, elment egy gyülekezetbe. Senki nem számított rá. Leült a padba, meghalt az igehirdetést, de hát nikotin függő volt, kiment cigarettázni. Egy modern gyülekezet, tűzvédelmi rendszer volt ellátva, sziréna, plafonból ömlött a víz. Jöttek a presbiterek, kihajították, mert rendetlen volt. Aztán jövő héten visszajött. Mondta, bocsánat, 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 hogy inkább nem cigizne többet itt a helyen, de ő neki mégiscsak szüksége van a Jézusra. És átadta az életét az Úr Jézus Krisztusnak, és aztán egy hálózatot működtettek Amsterdamban és környékén, ahol megtért prostituáltokat mentettek. Álnéven. Ez lett ebből a bűnözőből. Mert Isten a kövekből is tud fiakat támasztani. De kellett hozzá egy ápolónő, aki túllátott a burkolaton. A tetovált, tagba szakadt állatnak a durvaságán. Hát ez az igazság. Egy vadozó volt. És volt benne annyi szeretet, hogy átsütött, értitek? A szavai átsütöttek a hitetlen, eltorzult, kemény szívén. Nem megmosta a fejét, és mondta, hogy te bűnös vagy, menj a pokolba, végre, az ilyenek odavalók. Lehet igazad is mondott volna. Miért nem verdik a te fejed is széjjel? Keresztények is éreztetnek így. Na végre, kinyúvatt. Na de hát hol van itt a szeretet? Hol van itt az evangéliumnak az ereje? Hol van itt a fel a barát iránti megindulás, a könnyűlet, az irgalom? Ezért mondja Pál, ha profétálni is tudok, ha minden titkot ismerek is, és minden bölcsesség birtokában vagyok, és a teljes hitem van is úgy, hogy hegyeket mozdíthatok el, szeretet pedig nincs bennem, semmi vagyok. Kívánom nektek, hogy engedjük, hogy az Isten szeressen bennünket. Igényeljük az ő kegyelmét naponként, és engedjük, hogy utat találjon az ő szeretete mások felé is. Azt mondom nektek, éppen mondtam a testvéreknek, ugye ima hetünk volt, hogyha Isten nem könyörül rajtunk, már biztos nem vagyunk együtt a pásztorkörben. És abban segített nekünk, hogy amikkel sokan foglalkoznak és nem megkülönböznek, aztán nem foglalkozunk. Mert nem tartjuk lényegesnek, hogy azzal foglalkozunk. Más dolgokkal foglalkozunk. Azzal foglalkozunk, hogy hogyan lehet az embereket elsegíteni Krisztushoz és megmenteni. Mivel ezzel foglalkozunk, ez egy hiddel, én is tudnám sorolni az egyik gyülekedbe, a másikba, a harmadikba, a negyedikbe, hogy mi az, amivel én nem értek egyet, én nem úgy csinálnám. És hidd el, tuti, ők ugyanígy tudnák sorolni velünk kapcsolatban. Csak el kell dönteni, hogy mi a lényeg. Mi az, amit el akarunk érni. Minek akarunk teret adni a szívünkben, az életünkben. És Pál megpróbálja helyére tenni a gondolkodását a két táborra szakadt, vagy egymásnak feszülő közösségben, hogy valódi Krisztus egység munkálódjon az emberek szívében és közösségében. És akkor biztosan meg fogja áldani az Úr azt a gyülekezetet és közösséget, ahol ilyen emberek vannak ott. Amen. Amen.